Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezeti énekkar szolgálatát. Folytassuk hitvallásunkat a 128. Zsoltárunkat énekelve. A 128. Zsoltárunknak mindhárom versét énekeljük. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Gyertek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéje Lukács evangéliumának 18. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 18. fejezetéből a 18. verstől a 27. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Isten áldó kegyelme és szeretete gazdagítson bennünket, hogy megérthessük ez órában hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által mi is hozzád jövünk ebben az órában, ahogyan egykor jött hozzád Úr Jézus Krisztus, ez az ember is. Köszönjük, hogy te tudsz bennünket eligazítani az élet döntő és fontos kérdéseiben. Könyörülj meg rajtunk, akik talán sokszor és sokféleképpen hallottunk már a te igazságaidról, és ezeknek mégsem adtunk teret az életünkbe, hogyha ez a szó, az igazság szava utolér bennünket ezen a mai napon, akkor hadd legyünk készek annak elfogadására, befogadására, annak igazat adva alakítani, formálni a mi életünket. Mivel mi mindehhez gyengék vagyunk, kérjük, mennyei édesatyánk, hogy szent lelked által, mindazokkal az erőkkel, amelyek egyedül a te birtokodban vannak, formálj, alakíts bennünket. Törd meg a mi bűnöktől megkövült szívünket. Arra kérünk téged, hogy szűj újonnan bennünket, hogy tudjunk téged szeretni, és szeretetünkből téged követni, neked engedelmeskedni. Köszönjük, hogy a te ígéd élő és ható. Ezzel a hittel, reménységgel és bizonyossággal vagyunk most is jelen. Kérjük, magyarázd ígédet nekünk, és azáltal végezd a te titkos, másfelől pedig nyilvánvaló munkádat a mi életünkben, szívünkben, egész közösségünkben. Köszönjük, hogy ide segítettél bennünket. Köszönjük, hogy mindenre lehet nekünk erőnk te benned, mert te nálad van az a hatalom, amely által mindenekben meg tudsz bennünket segíteni, nem csak életünkben, hanem halálunkban is. Ezért is így jövünk te hozzád hittel, kéréssel, sokféle bizonytalanságunkkal. Beszélj a mi szívünkre, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 154. dicséretünket énekelve készüljünk. A 154. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága. Isten igéje már olvasott szakaszból szól hozzánk Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, a 26. versből. Nevezett helyen Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 26. versben ezeket olvassuk. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az evangéliumot olvasva, Biblia olvasó kalauzunk útmutatása szerint Lukács elmondja nekünk azt, hogy sokan sokféle kérdéssel keresték meg az Úr Jézus Krisztust. Mondhatnám némi iróniával, hogy már nem csodálkozunk azon az evangéliumot olvasva előre haladva, hogy jön valaki és gyógyulást kér az Úr Jézus Krisztustól. De ezek között a történetek között egy különös szín volt, az a történet, amelyet ma olvastam a testvérek között, hiszen itt nem egy beteg ember jön Jézushoz, nem valaki, aki közben járó másokért, hanem egy olyan ember állít előttünk, aki egy igen-igen fontos kérdésben keresi a megoldást. Ez a fontos kérdés pedig az az üdvösség, amely ezt az embert izgatja és foglalkoztatja. Ez az ember az örök élet titkát keresi. Kitűnik az evangéliumokból, és itt Lukács evangélista lejegyzéséből is, hogy ez az ember egy jó módú ember volt. Ő élt a jóban. Nem csak vágyakozott rá, hanem tudta azt, hogy mit jelent nélkülözés nélkül élni. De ennek az embernek volt az életében mégis egy vágy. Az a vágy, hogy jó lenne így, vagy ennél még jobban élni. Örökké. Bizonyos pontján az életünknek mindannyian szembesülünk azzal, hogy jó lenne az időt megállítani. Úgy érezzük, hogy valami olyan boldogságban, olyan örömben vagyunk, amit de jó lenne állandósítani, ha mindig ilyen lenne. Ez az ember is megérzett valamit itt a földön, a jóból. Olyan ember volt, mint mi. Mi is vágyakozunk a jóra, és mit mondunk? Hát az akkor lehet a miénk, ha lesz elég vagyonunk. Az emberek azt gondolják, hogy az a jó, amikor mindent megengedhetek magamnak, amikor nem korlátoz engem a pénz és az anyagiak. És amikor ez megvan, akkor jó lenne ezt a dolgot állandósítani. Akkor az a következő cél, hogy hogy lehetne ezt az állapotot fenntartani. Hát ez az ember ezt az állapotot, szembesülve azzal, hogy az élet véges, úgy akarta fenntartani, hogy kereste az örök életnek a titkát, a halálon túli boldog életnek a titkát. Nem csak egy olcsó, titkos receptet akart ehhez szerezni, hanem ahogy Jézushoz odajön és megszólítja Jézust, az is nyilvánvalóvá válik, hogy ez az ember kész ezért áldozatot hozni. Azt mondja Jézusnak, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mondd meg, mire van szükség ahhoz, hogy az a jó, amiben itt élek, a halálom után is az enyém legyen. Kész vagyok ezért talán mindent megadni. Tőled kérdezem, aki mester vagy, rabbi vagy, tanító vagy, mit mondasz nekem? Azt olvasjuk később a történetben, hogy Jézus kedvelte ezt a fiatalembert. Kedvelte ezt a kérdést, kedvelte azt a problémalátást, amivel ez az ember odajött ő hozzá. Ezért itt rögtön a magyarázatnak ezen a pontján azt kell, hogy kérdezzem tőletek, hogy érdekel-e benneteket, és érdekel-e bennünket az örök életnek a titka. Olyan sokszor elmerülünk abban, hogy ezt a mi földi életünket, amiről tudjuk, hogy véges, valahogy úgy berendezzük, hogy azt mondjuk, nincs többé már szükségem benne. Most már mindenem megvan, most már boldog vagyok. De érdekel-e benneteket és bennünket annak az örök életnek a titka, amely a halálunk után eljövendő, amely örök élet? Akartok-e és akarunk-e azzal foglalkozni, mennyire érdekel bennünket, hogy hogyan lehet az az örök boldogság az enyém, amit Isten elkészített az őt félő emberek számára? Nincs nagy élettapasztalatom, a testvéreknek egy jó része sokkal idősebb, mint én, de mint lelkipásztor sokszor megdöbbenek azon, hogy ez a kérdés bennünket, embereket abszolút nem foglalkoztat. Olyan sokszor fordul elő az, hogy eljönnek hozzám családok, akiket egyébként nem ismerek, azzal a kérés, hogy temessem el a hozzátartozójukat. És nyilvánvaló, hogy odaállok a családok mellé, de a beszélgetések döntő többsége arról szól, hogy akit el kell temetnünk, hosszú idő óta beteg, tudta, hogy el fog jönni a halála. És olykor, ha azt látom, hogy a család elbírja, meg szoktam kérdezni, hogy ha most ide találtak, miért nem találtak ide 2 héttel, 1 hónappal ezelőtt? Mi ővele most már nem tudunk közölni semmit, az ő életének a lehetőségei lezáródtak. Nem érdekel bennünket sokszor, testvérek, az, hogy ott a halál után az örök élet, az hogy lesz az enyém? Képesek vagyunk úgy haldoklani hónapokon keresztül, hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk, hogy nem keressük se Jézust, se azokat, akik el tudnának bennünket igazítani. Titeket érdekel-e? vagy lefoglal bennünket a migráció, az egyéni boldogulásunk, Európa sorsa, a világgazdaság. Sok minden érdekes dolog történik a világban, de az nem fog annyira személyesen érinteni bennünket, mint az, hogyha meghalunk, lesz-e örök életünk, vagy sem. Jézus tisztázza előre ezzel a fiatal emberrel, hogy amit mondani fog, azt azzal a tekintéllyel és azzal a súllyal fogja most mondani, amilyen tekintéllyel ez az ember felruházta. Azt mondta Jézusnak, jó mester. Jézus pedig így beszél, senki sem jó, egyedül csak az Isten. Ha te úgy tekintesz rám, hogy én meg tudom neked mondani, és ki tudom neked jelenteni az örök életnek titkát, hogy te ezt hogy tudod elnyerni, akkor én el fogom ezt neked mondani, de így kell a válaszomat elfogadnod. Én nem csak egy alternatív lehetőséget adok neked, hogy így is lehet az örök életre jutni, hanem isteni tekintélyemnél fogva, amelyel fölruháztál, amely bizalommal jöttél hozzám, én így fogom neked elmondani. Testvérek, az örök élet felől sokféle elgondolásunk lehet, sokfelől érdeklődhetünk, mint ahogy ezt ma sokan meg is teszik. A világvallások jó részének is van válasza arra, hogy hogy lehet a miénk az örök élet. De amikor egy keresztény templomban vagyunk, és Isten erről a kérdésről beszél velünk az ő igéje által, ha mi keressük az örök élet titkát, és Jézus Krisztust ebbe beleavatjuk, akkor ő az igaz, a jó, a tökéletes, el fogja mondani nekünk az örök életnek a titkát. De ennek súlya van. Úgy mondta egyszer valaki, hogy a templomba járni nem veszélytelen dolog. Mert itt elhangzik az életnek az evangélium, és ezzel valamit tenni kell. Valahogyan erre mindannyiunknak válaszolni kell. Ide jöttünk Istent megkérdezni, nem a lelkipásztort, nem engem, Istent. És ő az igéje és szent lelke által közöl velünk dolgokat, és innentől kezdve mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy azzal a bizalommal, amivel ide jöttünk, hogy Istennél keressük a megoldást, elfogadjuk-e azt, amit ő nekünk válaszol. Jézus azt mondja, hogy az igazságot mondja el nekünk. Nem egyet a lehetőségek közül, hanem az igazságot mondja el, az egyetlent mondja el. Ahogyan mi az örök életre juthatunk, és ahogy ez a mennyei ajándéka milyenké lehet. Jézus érdekes módon elkezdi sorolni ennek a fiatal embernek a törvényt, mindannyian fölismertük, és akik konfirmáltak, tudják azt is, hogy ezek a passzusai a 10 parancsolatnak az úgynevezett második tábláról valók. Elkezdi Jézus azokat a törvényeket felsorolni, amelyet az ő korában a zsidó magyarázatok szerint viszonylag könnyen vagy nehezebben meg lehetett tartani. Amikor ez a fiatal ember azt mondja Jézusnak, hogy ezeket én már kölyök korom óta megtartom, akkor ez azt jelenti, hogy azt mondja Jézusnak, hogy én vallásos nevelést kaptam, engem megtanítottak a szüleim, az őseim, a rabbik arra, hogy hogy nem fogom megsérteni Istennek a törvényét, ne őj, ne lop, ne paráznál, hogy tiszteld apádat és anyádat, sorolja Jézus. Engem jól megtanítottak erre, és én ezek szerint éltem eddig. Persze azt a törvényt a rabbik magyarázták, ők tanították, és tudjuk, hogy a babiloni fogság után alapvető hozzáállása a zsidó népnek a törvényekhez az lett, hogy hogyan kell úgy élni, hogy a törvény ne sérüljön. Ez egy kicsit más, mint a törvény szerint élni. Majd végig gondolhatjuk a magunk csendjébe, hogy a törvény szerint akarunk élni, vagy úgy akarunk élni, hogy a törvény ne sérüljön. Nos, testvérek, Jézus, amikor a törvényt hozza elő, ezelőtt az ember előtt, akkor mindenek előtt emlékeztet bennünket arra, hogyha mi az örök életnek a titkát keressük, akkor a törvény számunkra is kikerülhetetlen. Amikor megtanultuk, hogy a törvényt Isten az Ószövetségben adta, és a zsidó népnek adta, akkor ezzel mi újszövetségi emberek itt Európa szívében gyakran félre is tesszük a 10 parancsolatot, mondván, hogy ez nem a miénk. Hát nekünk az üdvösséghez Jézusra van szükségünk, mi keresztjének vagyunk. Mi tudjuk azt, hogy bennünket Jézusról neveznek keresztjének. Akkor nekünk a törvény már nem annyira fontos. Jézus emlékeztet bennünket most arra, hogy akik az örök élet ajándékát szeretnék elnyerni, akik tudni akarják, hogy hogyan és merre vezet az út az örök életbe, az örök boldogságba, azok számára a törvény kikerülhetetlen. Mert a törvény Isten örökké való értékrendjét adja elénk. Azt mutatja meg nekünk, hogy kicsoda Isten, és abban igazít el bennünket, hogy ehhez az Istenhez hogyan és mi módon kell nekünk közelednünk, ha az ő áldását akarjuk venni. A törvény nem lehet kisöpörni az életünkből. Tudjátok, a mi korunk, a mi kultúránk, amit még keresztény kultúrának szoktunk nevezni, alapvetően kisöpörte az életből a 10 parancsolatot és Isten törvényét. És most nem kell másokra mutogatnunk, hogy ők ezt így tették, a politikusok meg egyéb emberek, hanem csak gondoljuk végig a saját életünket, hogy hol és milyen szerepe van a mi életünkben Isten törvényének. Nem vagyunk-e úgy, mint sokan, hogy Isten törvénye egy ósdi, lemaradt, elhagyható rendelkezés, sor, ami szerint ma már úgy sem lehet élni, és aminek mára már nincsen hatása. Jézus azt mondja, az első a törvény. Ha te tudni akarod, hogy hogyan közeledj az Istenhez, akinél az örök élet van, akkor az Isten rendjét tiszteletben kell tartsod. Akkor azt nem vetheted el. A kérdező azt mondja Jézusnak, hogy hát ha ennyi az örök élet titka, akkor én bizonyára jó pozícióban vagyok. Mert én törvényesen éltem, és törvényesen élek. Mondanám jelképesen azt, hogy a kérdező, mintha azt mondaná, hogy az egyik kezemmel én már megragadtam az örök életet. Jézus gyermekségemtől erre tanítottak, az enyém, akkor az örök élet. Mivel azonban az örök és a múlandó értékek ellentétei egymásnak, és nem férnek össze, Jézus jelképesen azt mondja ennek az embernek, na nézzük csak meg, hogy mi van a másik kezedben. Te szeretnéd az örök életet. Azt mondod, hogy egy kézzel már megragadtad a tied, úgy gondolod. De most szeretném tudni, hogy mi van a másik kezedben. Az, amit ragadsz. Azzal mihez ragaszkodsz. És Jézus abban a másik kézben nem örök, hanem múlandó kincseket lát. Azt mondja ennek az embernek, hogy menj el, add el, oszd szét a szegények között a vagyonodat, és kövess engem. Azzal a kezeddel, amelyen még nem kapaszkodsz belém, az örökké valóba és az örökké valóságba, azt a kezedet föl kell szabadítani, mert az örök élet nem lehet másként a tiéd, csak hogyha két kézzel. Ha teljes akarással akarod. Nem lehet ide kapaszkodni a földiekbe és a mennyeiekbe, mert akkor nem jutsz sehova. El kell engedned azt, ami múlandó. Add el, oszd szét a szegények között, és kövess engem. Az ókeresztény írások nagy tisztelettel említenek egy gazdag embert egy későbbi korból, aki Jézus követőjeként mindenét a tengerbe dobálta, és utána elment, hogy valamilyen módon Krisztus követője legyen. Jézus nem ezt kéri. És az az ember nyilván később félreértette Jézusnak az akaratát. Azt mondja ennek az embernek, hogy szállj szembe a pénzimádatoddal, a fösvénységeddel. Oda kell adni a szegényeknek. Nem megszabadulni kell tőle, bedobálni a tengerbe. Az mondja, add el, amit van. Oszd szét a szegényeknek. Szállj szembe azzal a gondolattal, akarattal, azzal a vágyakozással, amivel markolod a múlandót. És ragad meg a múlhatatlant. Testvérek, az örök élet csak két kézzel ragadható meg. Jézus emlékeztet bennünket arra, akik a törvényt már nem ismerjük, vagy mi, akik talán itt vagyunk rendszeresen a templomban, úgy gondoljuk, hogy törvénye már nincs gondunk, hogy az örök élet csak úgy lehet a miénk, ha mind a két kezünket odaadjuk neki, és az ő kezébe tesszük. De sokszor vagyunk olyanok, hogy félkézzel Isten országának a titkait, áldásait ragadjuk, próbáljuk ragadni. A másik kezünkkel meg elengedni nem tudjuk azt, ami ehhez a földhöz köt bennünket. Nincs is. Egyértelmű, amit Jézus Krisztus mond. Ez az ember megszomorodott, mert túl drága ár volt ez az örök életért. És itt visszakapcsolunk oda, hogy azt mondta Jézusnak, jó mester, én elfogadom, amit te mondasz. Mondjad isteni tekintéllyel. Ez az ember sajnos önmagával is ellentmondásba keveredett. Oda jött Jézushoz azzal a nyitottsággal, hogy elfogadom tőled, amit te mondasz. De amikor Jézus ezt fölfedi előtte, akkor azt olvassuk, hogy megszomorodva megy el. Megkapta a választ, de keserűen távozott. Miért? Mert ezt az árat nem volt hajlandó mégsem megadni az örök életért. Azt az árat Jézus, hogy én elszakadjak a földi dolgoktól, hogy elengedjem mindazt, amiben az én egzisztenciám van, Jézus, hát ezt nem kívánhatott tőlem. Hát ennyit mégse érhet az örök élet. Mégis szomorúan megy el. Talán ő maga is érzi, hogy ez a döntés, amit most hoz, nem jó döntés. Megkapta a választ. Testvérek, talán sokszor álltunk innen föl, mi is szomorúan. Mert jöttünk és kérdeztünk, azzal a bizalom, hogy Isten, te tudod azt, amit nekem tudnom kellene, avasd be engem. Isten elmondta, és talán megszomorodva mentünk haza, mert azt mondtuk, hogy na ez nem, ez túl sok. Ennyit nem, ezt nem vagyok hajlandó. Ma is szomorúan kell annak hazamennie, aki Jézus Krisztus útmutatására nemmel válaszol. Ha keresjük az örök élet titkát, és ebben nem fogadjuk el azt, amit nekünk Jézus Krisztus eligazításként elmond, testvérek, akkor mi is szomorúan kell, hogy elinduljunk innen hazafelé. Mert itt vagyunk, Isten közli velünk, és az ember végül nem veszi át, és nem fogadja el. Akkor nincs vidámságra okunk. Akkor szomorúan kell elindulnunk. Nagyon nehéz dolog az, amit ez az ember ott Jézus Krisztustól kapott válaszként. Annyira nehéz, hogy Jézus Krisztus környezetében megkérdezik néhányan, hogy Jézus, akkor ki üdvözülhet? Hát ha ez, akinek megvan mindene, ez nem tud az üdvösségét tenni semmit, akkor ki üdvözülhet? Mondd meg nekünk, hogy egyáltalán van valaki, aki üdvözülhet? Jézus eligazítja őket, és azt mondja, hogyha úgy keresed az üdvösséget, hogy azt vizsgálod, mit tehetsz te érte, akkor lehetetlen, hogy üdvözüljél. Isten nélkül, önerőből lehetetlen, hogy üdvözüljél. Isten nem érheted el úgy, hogy őt kihagyod, abból a gondolatból, hogy hogy is érkezhetek el te hozzád. Mert erre is Istenre van szükséged. Isten nélkül lehetetlen, Azt mondja, hogy a teve nem tud átmenni a tű fokán. Sokféleképpen magyarázták. Calvin János azt mondja, hogy szerinte egy betűtévesztés van itt a szövegben. A teve úgy hangzik, hogy kamelos. A szó, amit szerinte elírtak, az a kamilos, egyetlen egy kis betű. Az azt jelenti ez a szó, hogy hajó kötél. Egy vastag kötél. Hát a tevét nem szokták a tűfokán keresztül dugdosni, de logikailag értelmezhetőbb az, hogy egy vastag kötelet a tűfokán, mint hogy a tűbe fűzzük a vékony cérnát. Hát egy vastag hajókötelet lehetetlen átfűzni a tűfokán. De mit mond Jézus? Istennek viszont lehetséges. Istennek minden lehetséges. Csodálatos kegyelem ez, testvérek, ahogy Jézus fölfedi a hallgatók előtt azt, hogy ha ti csak önerőből akarjátok az örök életet megszerezni, ha ti csak arra vagytok kíváncsiak, hogy mik azok a passzusok, amiket be kell tartani, mik azok a dolgok, ti már akkor is megbuktok. Ti már azt sem tudjátok megadni Istennek. De nem kell elkeserednetek. Istennél minden lehetséges. Nektek lehetetlen. Szíveteket nem tudjátok fölülírni. Nem tudjátok magatokat megváltoztatni. De Isten, aki a szíveknek és lelkeknek ura, aki életnek és halálnak ura, ő felül tudja bennetek írni. Talán kérdezitek, miért is hívjuk segítségül Istent minden Isten tiszteletünk kezdetén, miért olyan fontos, hogy hozzá imádkozzunk. Hát pontosan ezért. Mert ő az, aki el tudja bennünk kezdeni az akarást, és akinek félelmében véghez is megy a mi üdvösségünk. Csodálatos kegyelme Istennek mindazok felé, akiket ma érdekel az örök élet titka és kérdése, hogy azt mondja, engem ne csak kérdezzél, hanem vegyél is számításba. Nélkülem nem fogod elérni az örök életet, de velem lehetséges. Az én kegyelmem és szeretetem által mégis lehetséges. Isten segítsen meg bennünket, támaszon bennünk szomjúságot az örök élet titkának kérdezésére, kutatására, s amikor ő eligazít bennünket, legyen nekünk segítségül, legfőképpen abban, hogy elhiggyük azt, amit ő az örök életről nekünk elmond. Azt mondta Jézus Krisztus, akié a fiú, azé az élet. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy nélkülem senki sem mehet az atyához. Őre áll van neked is, és nekem is szükségem, hogy az ő benne elkészített és megteremtett ajándék a tied és enyém lehessen. Áldjuk és magasztaljuk őt, hirdetjük az ő dicsőséges evangéliumát ma is, majd ezen a napon a továbbiakban is. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva énekeljük most a 654. dicséretnek mindhárom versét, a 654. dicséret mindhárom versét, új szövetséged elfogadom. Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, könyörülj meg rajtunk, hogy kiszakadva a földi élet sok-sok kihívása közül, annak a jólétnek hajtásából, amelyben telik a mi életünk döntő része. Hadd legyünk most úgy előtted, mint akiket érdekel, és akik érdeklődnek az örök életnek ajándéka felől. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor úgy jövünk és úgy jöttünk a te szent színed elé, hogy csak földi dolgainkkal ostromlunk téged, szükségeinkkel, betegségeinkkel, mindazzal, amit elkerülni szeretnénk. De olyan sokszor elfelejtjük azt, hogy tőled sokkal többet is kaphatunk. Olyan sokszor elfelejtjük azt, hogy életünk döntő része, az örökké valóság halálunk után nyílik meg. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy ennek értéke minden előttünk levő érték fölé emelkedhessen. Köszönjük, hogy most eligazítasz bennünket az örök élet felől. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a te törvényedre, a te rendedre, amely megtanítja nekünk azt, hogy ki vagy te, és hogyan kell nekünk te hozzád közelednünk. És köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz bennünket, hogy mindent el kell engednünk, és azt a kegyelmet megragadnunk szívünkkel, lelkünkkel, értelmünkkel, érzelmeinkkel, amelyet te a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban számunkra elkészítettél. Légy segítségül, hogy erre az útra léphessünk, hogy ne megszomorodva kelljen további életutunkra indulnunk, hanem te veled, örömmel és békességgel. Köszönjük, hogy mindazoknak, akik mind két kezükkel, szívükkel, lelkükkel megragadnak téged, te ígéred a földi gondviselést, a megtartatást és megmaradást. Adjad, Urunk, hogy így tudjunk te hozzád jönni, és így tudjunk téged megragadni, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy te annál még többet adsz nekünk. Kérünk téged, hogy így légy vigasztalunk gyászunkban, betegségünkben. Hadd jöjjünk te hozzád kilátástalanságainkkal, és a te áldó kegyelmedet kérjük ennek a napnak a folytatására is. Igazíts el, taníts bennünket a te utaidra és a te ösvényeidre. Köszönjük, hogy ami nekünk lehetetlen, az általad mégis lehetséges. És köszönjük, hogy amit mi nem érhetnénk el, de örökkévaló végzésed alapján mégis meg tudod tenni. Erre a te végzésedre bízzuk magunkat. Kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, fennállva, könyörögjünk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük itt a gyülekezetünkben Sipos Aba Álmos Békás megyeri lelkipásztort, aki elfogadta a meghívásunkat erre a mai csendes napra, és igét hirdet közöttünk, és megkeresztelte a húgának a gyermekét. Így kérjük Isten áldását az egész családra és minden jelenlevőre. Most az istentisztelet után 11:30-től folytatjuk a csendes napunkat. Ide jövünk vissza a templomba, és arra kérjük a testvéreket, hogy amikor majd visszajönnek, abba a két padsorba foglaljanak helyet, ami a bejárathoz legközelebb esik, mert vetítéssel lesz egybekötve a folytatás, tehát úgy tudjuk megoldani, hogyha egy irányba nézhetünk mindannyian, és láthatjuk ezt is. Azokat is szeretettel várjuk a folytatásra, akik írásban nem jelentkeztek, mert van annyi ennivaló, hogy mindenkinek juthat majd a szendvics ebédből, és a lelki táplálékot pedig maga a mi Urunk biztosítja számunkra, úgyhogy nagy szeretettel hívunk mindenkit. Hétközi alkalmainkat is hirdetem. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Csütörtökön délután 4 órakor a Levendula otthonban lesz istentisztelet. Csütörtök este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra, utána 7 órakor énekkari próba. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra. Hirdetjük azt is, hogy elkezdődtek a konfirmációi előkészítő alkalmak. Azoknak, akik már a múlt évben is jártak előkészítőre, a 2 éves előkészítő első évét már végigjárták, azoknak 9 órától. Azoknak, akik pedig most kezdték, az istentisztelet után 11 órakor, illetve most egy kicsit később kezdődik. Hirdetjük azt is, hogy szeptember 29-én gyülekezeti kirándulás lesz a Bácsrátóti Arborétumba. Eddig azt hirdettük, hogy körülbelül 5000 forint lesz ennek a költsége. Sikerült lejjebb vinnünk 3500 forintos részvételi díjjal. Lehet erre jelentkezni Szabó István gondnoknál. Itt meg fogjuk nézni az őrbottyáni harangöntő műhelyt. Szeretnénk eljutni az őrbottyáni szeretet otthonba, ahol az egyházunk diakóniájába is betekintést nyerhetünk, és délután pedig az arborétum. Adományainkat hirdetem. A múlt vasárnapi perselypénz 133.730 forint volt. Isten dicsőségére 10.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. Az istentisztelet után bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő lelki olvasnivalók kaphatók a kijáratnál. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Kedves testvérek, záró énekünk a 751-es dicséret. A 751-es dicséretünket mind az 5 versével énekeljük. Jézus Krisztus Mesterünk. Utána fennállva fogadjuk az áldást, és végül majd a himnuszt fogjuk énekelni. Jézus Krisztus mondja, igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen.